Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, mobilitás a témánk, és Lakatos Gergely van újra itt a stúdióban, autóipari szakértő. Mert egy negyed éve nem beszélgettünk körülbelül, pörög a kerék, forog a kerék, hogy mondtad. És akkor azt gondoltuk, hogy legyen egy ilyen kör, ugye? Tehát USA, Kína és Európa. Honnan indulunk? Igen. USA?
Induljunk USA-ból, talán most ott van a legtöbb hír, meg ott
kell. Trump elnök úr szolgáltat hétről hétre, igen.
Igen, izgalmas a helyzet. Ugye nyilván, ha USA-ról beszélünk, akkor eszünkbe jut a Ford, meg az F-150-es pickup, ugye ez a leginkább eladott autó.
Most éppen Makón voltam, Galamb József Múzeum, meg Galamb, meg Ford T-modell, igen, aktuális.
És akkor, ha már T-modell, ugye a T-modellnek nem csak az volt a nagyszerű újítás, hogy mindenki tudott autót venni, ami manapság ugye egyre nagyobb kihívás.
Hanem a futószalag?
Hanem a futószalag, így van, és pont ennek a Ford innovációnak, ugye, hogy az autó mozog, és nem az emberek mozognak körülötte, ahogy összeépül az autó, ennek fordítja meg most a hozzáállását a Ford, és ez sok emberben egy ilyen szentségtörés, hogy amit a nagy jó öreg Henry Ford, az alapító kitalált.
110-120 éve körülbelül, ugye? Nagyjából.
Igen, nagyjából ott tartunk. Ehhez képest most a Teslának az összeszerelési modellit szeretnék meghonosítani, és egy olcsó elektromos pickupot összehozni. Ez a három szó együtt így furcsa hangzik, de hát ugye az minden mai napig tény, hogy körülbelül kétszer olyan drágán gyártanak, vagy tudnak venni Amerikában elektromos autót, mint Kínában. Tehát ez az 50 ezer dollár versus 25 ezer dollár a helyi árakat nézve, és ők szeretnének egy 30 ezer dolláros amerikai elektromos otthon gyártott pick-upot. És ehhez azt a fordulatot vették, hogy először is leigazoltak egy gyártásmérnököt a Teslától, hogy mostantól nem így folyamatában építik az autót, hanem
eleje, vége, közepe, és aztán végén összeragasztjuk.
Így van, mint egy tortát, ahogy csinálják most már a Teslánál, meg egyre többen, tehát hogy nem úgy épül fel az autó, hogy megcsináljuk az alvázatok, olyan házasság, belemeljük a motort, és aztán körépítjük a többit, hanem építjük az elejét, a hátát, meg a közepét párhuzamosan, és majd a végén, mint a Legóba, hogy na, akkor toljuk össze, vagy ez.
Amerikai lesz, Ford is lesz, olcsóbb is lesz, egyszerűbb is lesz, könnyebb is lesz, meg pick-up is lesz, ugye? Tehát igen, ez, akkor így, ez all-in.
Jól érzed, hogy ez kicsit talán túlérdegélet. Ez nyilván egy nagyon erős, kockázatos döntése a Fordnak, de már nincs nagyon hova hátrálnia, mert az eladásaik azért a Fordnak is csökkennek, és bár a Ford pickup nagyon sokáig vezette az eladás listát Amerikában, ez most már megfordult, azért ott is mennek inkább a racionálisabb, kisebb autók, hibridebb autók felé az emberek, úgyhogy ebből a szempontból ez egy jó döntés, ugye Elon Musknak volt ez a mondás, hogy az a legjobb alkatrész, amit nem kell beépíteni az autóba, tehát minél kevesebb rész, minél kevesebb alkatrész, bár erről egy éve talán beszéltünk, amikor a Hertz jelentette be Amerikába, hogy a Teslákat visszaveszi a bérautó kínálatból. Ennek egyik része volt az, hogy mindenki ugye kölcsönautóval akarta kipróbálni ezt a fantasztikus gyorsulást, és ezekből nagyon sok baleset lett, de pont ez a javíthatóság, tehát a minél kevesebb alkatrész, az gyártás előny, viszont az alkatrész utánpótlás szempontjából, inkább az autó javítás szempontjából, egy nagy alkatrészt kell kicserélni, ugye nem azt mondjuk, hogy akkor most mondjuk azt, hogy az autónak a hátulja 10 elemből épül föl, ha ez egyik megsérül, akkor kiszereljük azt. Ha most ez egy nagy elem, akkor az egész nagyot kell, és akkor ez megint anyagfelhasználás, újrafelhasznosítás.
Meg ár, csak mondhatok egy példát, aztán menjél tovább, jó? Egy sima Renault Clio, egy Izzo. Régen az mennyi volt? 1000 forint? Nem olyan régen, még 1000 forint volt egy
Izzo. Kevesebb,
igen, még annál is kevesebb. Ember, most meg már egy Index Izzót, ez már nem egy Izzo, amikor kivettem, végre nagy nehezen kivettem, hanem már ez egy ilyen foglalattal egybe valami cucc,
igen,
és az már 10 000 forint. Igen, szóval oké, hogy e felé megyünk el, kevesebb alkatrész, mert nincs foglalat, nincs izzó, nem tudom, még 5 darab, azt ő egybe adja, 10-szeres áron. Ez a kép vetül elém.
Igen. De
ez akár Teslával kapcsolatban. Értem, hogy 20% vagy mennyivel kevesebb alkatrész?
Hát akár 20%-kal kevesebb alkatrész, igen, meg egy kilométerrel kevesebb kábel, ugye ezt megtudtunk, akkor Ukrajnában kitört a háború, hogy a
korbács, tehát még emlékszem.
Tehát ezek jönnek így vissza, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi hogyan lesz. A másik nagyobb hírja, ugye, hogy lett megállapodás az EU és az USA között vám területén, és ami belengetett 27,5%, ami Magyarországon nem ismeretlen a 27% áfa, de itt vámokról beszélünk, 15% vám lett az Európából, Amerikába behajózó autóknak a vámja. Ez elsőre jó hangzik, hogy akkor kevesebb vámmal, kevesebb árhátránnyal tudunk bevinni autót, de a másik oldalról pont fordított a történet. Meglátjuk, hogy ez mekkora ár, amit az Európai Unió fizetett, de cserébe az amerikai autók 0%-os vámmal jöhetnek. És ugye megint globálisan kell gondolkodni, de ez nem azt jelenti, hogy az amerikai, hanem az Amerikában gyártott autók, és már eddig is nagyon sok autó, vagy nagy autó, nagy SUV került át USA-ba gyártásra, gondolhatunk a Mercedesnek a GLS, a GLE-re például, hiszen a Trump még az első időszakban pont csinált egy ilyen védővámot az autóiparára, hanem ez azt is jelenti, hogy elgondolkodhatnak az Európában még megmaradt német gyártók, hogy mit visznek még ki, hiszen lehet, hogy úgy 0%-os vámmal.
És nagyad annyi energiaköltséggel.
Olcsóbb energiaköltségekkel, ott ugye még nem kell annyira fenntartható energiát használni, ami azért még mindig drágább sok esetben. Úgyhogy
Kínában
ez kérdés.
Meg semmi szabályt nem kell betartani, tudom, de oda nem jutottunk el. Csak volt
szóval
ide egy...
A Made in USA, Hergestellt in Deutschland, ez itt most fölborulhat, és már is jelezték német autóipari szakemberek, hogy akkor ez most még elvesz egy 70-80 ezer embert, ami 10%-a a német autóiparban dolgozó embereknek. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ez a 15% versus nulla, ez borítja át az autógyártást még tovább.
Nem fognak ezt szólni az erős német szakszervezetek. Én meg egy hírt találtam, pont miatt jöttem, még keresgéltem, próbáltam valami frisset. Itt az összeomlás az autóipari beszállítóknál. Ausztriában magyar partnereik is vannak, gráci székhelyű AVL-liszt, ha jól mondom, 350 munkahely, Forvia Hella, 225-es, az Burgerland, Alsó Ausztria, Osztrák Autóipari Beszállító Szövetség, a helyzet még csak most fog durvulni, mondják, a rossz széria vége egyelőre nem látszik, de egy biztos, hogy az osztrák autóiparban az első fél évben közel 50%-kal több ember vesztette el a munkát, mint egy évvel korábban. És ez még nem az alagút vége, mondják az osztrákok, tehát német, osztrák, ebben előbb-utóbb benne vannak persze a magyarok is, mint beszállítók valamilyen módon.
Hát, hogy oda kidolgozó emberek, akik a nyugati Magyarországon laknak. Ez az átállás, ez már elindult, ugye beszéltünk arról, itt is az előbb említettük, ugye, hogyha így szerelik össze az autót, akkor már is egy 15-20%-kal kevesebb alkatrész kell, azt is mindenki tudja, és ez már elfogadott tény, hogy az elektromos autókhoz kevesebb alkatrész kell. Tehát így a beszállítók veszélybe vannak, mert az autógyártók meg maguk azt látják, hogyha egyszerűbb és nem kell ennyiféle alkatrészt beszerelnünk egy elektromos autóba, akkor azt tartsuk meg házon belül, és a gyártók is törekednek arra, hogy amit lehet, azt próbálják meg házon belül.
Tartsuk meg házon belül, mondják az európai gyártók, de ha lehet, akkor ez Amerikában legyen ez a házon belül, mert az komoly verseny.
Komplikált ez a messzi middle, vagy ez a zavaros középkor, így az autógyártás átállásában, hogy most vagyunk így a közepén, hogy akkor most átbillen, nem billen, vagy merre megyünk tovább, és ugye ezek mind-mind ilyenkor buknak ki. Nyilván Nyugat-Európában azért mindig is drágább volt, mint Kelet-Európában gyártani, most lehet, ezek a gyártások átjönnek Kelet-Európába, vagy ugye, amit figyelünk, hogy folyamatosan ugye az kínai autóipar egyre inkább próbálja kihasítani a szeletét az európai eladásokból is, úgyhogy ez valószínűleg még folytatódni fog tovább, hogy Magyarország hova esik, ez egy jó kérdés, de nyilván azért még az osztrák meg a német béreknél olcsóbban és jó színvonalon tudunk gyártani.
Igen, azért, de eddig csak egy nagy fordulat volt mindig, az, hogy a helyszín változott, hogy éppen hol volt olcsó munkaerő, ugye?
Vagy
éppen...
Igen,
de most nem csak a helyszín, vándorlat, hanem a hajtás is, tehát két nagy átállás ér most össze, és ez keresi a helyét a végső, hogy lesz-e ilyen nagy átállás, ugye, az elektromobilitás felé, mi lesz annak az üteme, és hogy végülis melyik helyszín, melyik földrész, hova esik majd a végén a labda.
Igen, és még ehhez talán azt is hozzá lehet tenni, hogy régebben sokkal inkább, mondjuk még a 80-es évek előtt talán sokkal tisztább volt, hogy a német autó Németországba készül, igen, az amerikai meg Amerikába, Japán meg Japánba, ugye ez is már teljesen fölborult, és itt nem csak arról beszélünk, hogy akkor a Kia autók, ami dél-koreai gyár, az Zsolnán készül, és így tovább, és mondjuk a Mercedes meg Kecskeméten, hanem arról is, hogy bizonyos részek hol készülnek, és azt mennyit utaztatják.
Vagy a Tesla akkumulátor Kínában.
Igen. Tehát amikor az USA bevezette ezeket a védővámokat, akkor pont ez volt a probléma, hogy ezzel a saját autóiparát is övön alul lőtte, mert például visszatérve a Ford F-150-es pick-upra, nagyon sok minden alkatrész mondjuk Kanadába vagy Mexikóba készül, de nem úgy, hogy teljesen kész, hanem hogy megcsinálják az első részét, beküldik Amerikába, ott hozzászerelnek valami, kiküldik megint Kanadába, és megint visszajön, és akkor mondjuk ezek a több, ezek oda-vissza kompozások, ezek hányszoros vámmal.
Megnesze neked fenntarthatóság, meg zöld átállás. Arról ne is beszéljünk már, mert ehhez aztán tényleg...
Hát így, ahogy mennyit szállítódnak az alkatrészek, nyilván itt az ESG, ami egyedül Európában van, ez ami ugye erre hivatott, hogy azt is lássuk, hogy mire elér az asztalhoz valamilyen termék, akár itt mondjuk az előttünk lévő mikrofon, az mennyit utazott.
De ez megint egy versenyhátrány Európának, meg az összes európai gyártónak, Amerikával szemben, meg Kínával szemben, ahol meg be lehet dobni a gyeplőt.
Valóban így van, ezért is kezdik az Európai Autógyártók Szövetsége, pont most a Mercedes vezérigazgatója ennek a szövetségnek az elnöke, hogy zöld átállás gazdasági fenntarthatóság nélkül és fordítva nem létezik. Tehát, hogy nem lehet az, hogy mindent kizöldítünk, és cserébe a gazdaságunk meg tönkre megy, vagy függővé válik. Tehát erre nagyon kéne figyelni, egy olyan új tempót találni, amiben a zöld átállásnak a gazdasági háttere, vagy a gazdaság közben nem omlik össze.
Erre mondtam neked olyan, ugye nagyjából az olyan hasonlat, mint akkor egy háborúban lehet offenzívát indítani 1000-2000-3000 kilométeres, de azért az utánpótlás valamilyen módon meg kell tudni szervezni, ebben abszolút, már sokan belebuktak.
Igen, és akik szeretik így a középkorba visszamenni, és akkor mindenféle ostromokat elővesznek, hogy hány ember és meddig tartod az ostromot, és például ez volt az egyik legfontosabb, hogy meddig tudják fönntartani ugye az utánpótlást élelmiszerrel kapcsolatban, illetve hogy a köztisztaság meddig fönntartható, hogyha egy nagy sereg letáborozik például egy vár előtt. Tehát ezeket kéne így összességében figyelembe venni, és ugye plusz erre ráterhelődött az orosz-ukrán háború, ami az Európát is fegyverkezésre kényszeríti, tehát hogy most így az a pénzecske, ami megmaradt még Európában, az is ugye másra fókuszálódik.
Igen, akkor megmenthet munkahelyeket, mondják sokan, mert lehet, hogy egy autógyár valahol bezár Németországban, de lehet, hogy ott most tankot fognak, vagy nem tudom, valami más gyártani, legalább de az embereknek
vannak már erre hadipari eltolódások, igen, most, hogy már...
Jó, és akkor Európáról tudunk valami pozitívat is mondani még ezen kívül?
Hát áttértünk Európára, amit így beszéltünk, hogy folyamatos az átigazolás, az továbbá is folytatódik, a Xiaomi, amit eddig ugye körülbelül telefonmárkaként ismert a világ ezelőtt egy évig, most azokat az eladási rekordokat döntögeti, mint a Tesla, tehát bejelentenek egy új modellt, és két hét alatt elfogy az éves kvóta, és akkor 56-59 hónapra a hétre lehet várólistára fölkerülni. Ők most a BMW-nek az egyik vezető tervezőjét igazolták le, és úgy, hogy egyből Münchenben nyitják meg a design központot, tehát itt már arról van szó sokszor, hogy egy
költözni sem kell a góriának.
Igen, egy vezető designer azt is mondhatja, hogy oké, persze, de akkor itt legyen a központ. Ugye a Geely-nek is már Olaszországban van a kínai Volvo, tehát a kínai nagy óriás, aki például már a Volvo-t is tulajdonolja, a Geely-nek már Olaszországban van a tervező központja, most a Xiaomi is ezt meglépte. Úgyhogy kemény a tempó, és ez továbbra is megy, de ha már BMW, akkor lehet beszélni a Mercedesről is. Ők egy másfél-két évvel indították azt, hogy ők nem prémium, hanem luxus márka, és ennek megfelelően áraszták az autóikat, és próbáltak elérni ebbe a szegmensbe. Most ez kiderült minden más hatások mellett összetéve, hogy nagyon nagyot esett a nyereség rátájuk, és nem tudták ezt megugrani. Úgyhogy most kijelentették, hogy ezt a luxus marketinget ezt befejezik, és visszatérnek a régi hagyományos BMW, Audi, Mercedes prémium kategóriás versenytársak közé. Ezt egyébként mi is tapasztaltuk, hogy a BMW először nyúlt az árcédulához, mint hogy a prémiumból luxus felé tudjon menni, és sokszor volt olyan helyzet, amikor egyes ügyfelek ezt az árazást észrevették, és inkább egy másik prémiumot választottak. Úgyhogy ez itt alakult, és pont egyébként, amit az elején kezdtük, ugye, hogy lesz autó, mint lesz autó, vagy mennyi van. Kellenius felhívta a figyelmet erre a Havanna hatásra, ami elindult már Németországban is, és nálunk is ez az autó köregedése.
Tehát ott jó néz ki Kubába, az mindig szeretjük, mert igen, az összes fotó rajta vannak ezek az öreg matuzsán. De saját autóban már nem akkora élmény.
Igen, tehát amikor nincs pénzünk új vagy újabb autót venni, és ez 10 év alatt nagyon megfordult, meg 10 éve mondjuk 37% volt a 10 évnél idősebb autók száma, most már ér az 50%-ot, és ez Németország, tehát ez nem...
Ennél mi rosszabb, ha mennyivel?
De ugye az átlag életkor az elmúlt évtizedben
16.
Szinte minden évben őt egy évet, és most járunk ilyen 14-15-16 körül most. És az új autók, ami ugye az új autó az mindig azért izgalmas, mert ugye az csorog tovább, tehát a 40%-ról csúszott a történet, 14-ben még 40%-nyi autó volt 3-5 évnél fiatalabb, most már ez csak az autók harmada, tehát ez így be tud gyűrőzni, de hogy ugye a magyarok többsége mondjuk németországi használt autóban látja az új autóját, úgyhogy ebből a szempontból ez egy fontos jel, és akkor ezt ugye mindig oda szoktuk kötni, hogy minél idősebb az autó, annál valószínűbb, hogy nehezebben van karbantartva, és annál valószínűbb, hogy drasztikusan környezetszennyezőbb az autó.
A fiatalokról, arra lehet, hogy egyszer külön kéne beszélgessünk, mert mindenféle kutatás engem nagyon érdekel, neked meg a fejedben van, meg nagyon könnyen hozzáférsz, hogy én azért több szakembertől hallottam azt, és ezt a számok is mutatták, statisztikák, hogy a fiatalok Európában egyre kevésbé akarnak jogosítani, de utána beszéltük is, és a mobilitást is másképpen gondolják, tehát nem lesznek úgy röghöz kötve, mint mi voltunk annak idején. Hogy ezt a gyártók mennyire érzik meg, értik meg és érzik meg, meg van-e megoldás erre, mert hogy ez is rontja végülis Európában a piaci helyzetüket, tehát azt, hogy most már egy fiatal elektromos biciklivel, meg rollerrel, meg nem tudom mivel, meg egy megosztó programmal el tudja képzelni a jövőt, és nem lesz státuszszimbólum, vagy nem úgy, mint nekünk volt egy Mercedes, egy Audi, vagy egy Volkswagen. Ez is színezik.
Itt így egy mérföldkövet tennék be abba, hogy eljárok ilyen carsharinges, rövidtávú bérléses, überezem, taxizom, stb. Itt egy válaszvonal van, ez az első gyermek megérkezése a családba, vagy a kapcsolatba. És innentől kezdve jön az, hogy azért kéne mégiscsak saját autó.
Igen, de ez is kitolódik, a házasság is, meg a gyerek is.
Így van, a gyerekvállalás is, ugye a 40 az új 30, amit szoktak mondani. Ez ügyben is, hogy ez most jó vagy rossz egészségügyileg, vagy társadalmilag.
De az biztos, hogy autót nem vesznek annyian, mint 30 éves korukban régebben.
És akkor ebben nagyon sok minden bele tud jönni, hogy ott van az, hogy relatíve olcsón vagy kisebb pénzekért tudok ugye bérelgetni nagyon menő autókat, bejön az is, hogy még nincsen gyerekem, bejön az is, hogy egyre elérhetetlenebbé válik akár egy jó autó, új autó. Amiről legutoljára beszélgettünk, ugye, hogy a Volkswagen csoport rájött, hogy a fiatalságot mennyire más kell nézni, és akkor itt majd áttérhetünk Kínára, ugye ott egy tíz évvel fölülépték azt, hogy kinek célozzák be az autókat, ugye míg Európában 50 éves kor körül tudják megvenni az első új autót, addig ez Kínába. Igen, addig ez Kínába, ez akár 35-40 éves korban is már el tudják érni olyan a gazdasági színvonal, meg olyan az autókára, és ez ugye marketinggel, pszichológiában teljesen más jelent, és erre jött rá az Audi, és akkor innét majd megyünk tovább Kínába.
Oké, zene után Lakatos Gergely autóipari szakértő, és akkor folytatjuk az utazást minden 3 perc múlva. USA, Kína, Európa, és most akkor Kína következik.